Óriási veszély Istenről beszélni, ami NATO Isten minket nem arra hívott, hogy róla beszéljünk, hanem arra, hogy belőle szóljunk. Ahogy mondja Pál apostol, szinte Istenből szólunk. Mi a különbség Istenről beszélni, vagy pedig Istenből szólni? A lényeges és életbevágóan fontos különbség az, hogy amikor én Istenről beszélek, akkor én beszélek Istenről. Én. Az én beszél Istenről. A test beszél Istenről. És abban a helyben megtörténik a bálványimádás. A bálvány Isten tisztelet. Mert az én beszél Istenről. Mint egy távoli dologról, egy távoli fogalomról, egy elvont fogalomról. Az én diskurálgat erről. És azáltal már létre is hozta a bálvány Istent. Annál is inkább, hogy tudjuk jó, hogy a mai ember, a modern ember vágyik arra, hogy pozitívan éljen, pozitívan gondolkodjon. Nem kíváncsi arra, hogy mi okozza azt, amit úgy hívunk, hogy negatív, hanem egyszerűen ő azt a döntést hozza az ő fejében, hogy ő pozitívan akar élni. Hogyha az ember pozitívan akar élni, és ráadásul még Istenről is akar beszélni, abból az történik, hogy létrehozunk egy ilyen pozitív istenképet a fejünkben. Egy olyan istenképet, amely jó barátságban és egyetértésben van a testtel, az egóval, a bűnös emberrel. Én bele sem merek gondolni abba, hogy hányszor követhettem azt a súlyos bűnt, hogy pozitívan beszéltem Istenről, nyilván sokszor, nagyon sokszor. Mert ahhoz, hogy az embernél megtörténjen az, hogy Istenből szóljon, az ő szent lelkéből szóljon, oda azért szükség van mindenképp a szembesülése azzal, hogy miben élt mostanig, hogy feladja az életét, mint ahogy a rabló, vagy a tolvaj, a menekülő tolvaj feladja magát rendőrségen, a gyilkos, úgy feladjam az életemet az élőisten kezébe teljes mértékben. És csak utána tud megtörténni az, hogy Istenből szólok. Addig csak így az elmében, meggyőződésem Isten megengedi, nekem is megengedte. Az elmében közelítünk Istenhez. Egészen pontosan az elmébe próbáljuk begyömöszölni Istent. A matematika mellé, a filozófia mellé, a vallási misztika mellé, az ezotéria, a különböző misztikus tanok mellé, spirituális tanok mellé próbáljuk begyömöszölni Istent. És Istenről beszélünk. És úgy beszélünk Istenről, mint a saját teremtményünkről, a saját kreálmányunkról. Picit olyan fölényesen, egoista módon beszélünk róla, és semmiképp nem alázatban. Még ez is elárulja azt, hogy az Isten, akiről beszélünk, az tulajdonképpen mi vagyunk. A saját önimádatunk, a saját elménk által létrehozott bálvány Isten. Emberek, nem lehet pozitívan beszélni Istenről, vagyis lehetni lehet, de súlyos bűn. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy negatívan kell beszélni róla, hanem a lényeg az volna, hogy az Úristen jelenlétéből szóljunk, az ő lelkéből szóljunk. Nyilván fontos, hogy testi módon szóljunk, mert testi emberekhez szólunk, akár a mi testünkhöz is, meg más testi emberekhez szólunk, de fontos, hogy az Úristen jelenlétéből beszéljünk. Hallottam olyant, nem igazán jártam utána, de hallottam olyant, hogy régebb, ez ugye régebb mindig jobb volt minden, tudjuk jól. Régebb a papok az embereknek hátat fordítva beszéltek. És az igazság az, hogy az én szavaimban, az én bizonságaimban van valamilyen mértékű igazság, ami életet tud adni, vagyis meg tudja mozdítani az emberek szívét az élet irányába, az Úristen irányába, az annak köszönhető, hogy én is, most jelképesen mondom, olyan pap voltam, olyan ige hirdető voltam, vagy olyan bizonságtevő voltam, aki háttal volt a közönségnek, a híveknek. Azáltal voltam háttal, nem úgy, hogy előttem volt 100 ember, és akkor hátat folytok nekik fizikailag, és úgy beszélek Istenről, hanem azáltal voltam én háttal, és ezt nem tudom megköszönni mindenható Istennek, hogy nem volt nekem ilyen szemtől szembeni kapcsolatom a hallgatókkal, azokkal, akiket az Úristen meg akart szólítani az én szavaim által. Tehát én nem néztem az ő arcukra, az ő gesztikulációjukra, az ő véleményükre, hanem tehát nem engedtem befolyásolni az én szavaimat, az én kijelentéseimet az embertársaim vélemény által, az embertársaim gesztusai által, akár azáltal, hogy a közönségben megjelenik, mit tudom én, egy-két női személy, hát én férfi testben vagyok, ők női testben vannak, és akkor még ők is megkísértenek, már az is megkísért engemet, és már azáltal is megfertőzöm azt a kijelentést, amit ad nekem a mindenható Isten. Volt olyan, hogy többször, hogy élőben, szemtől szemben, sőt, még egy templomban is, templomokban is volt alkalmam beszélni embereknek Istenről. Egy kis kápolnában is volt alkalmam beszélni elég sok ember előtt. És azt kell mondjam, hogy akkoriban még Istenről beszéltem. És már annak is volt hatása, emberek. El tudom mondani, hogy az evangéliumnak óriási ereje van. Átütő ereje van. Olyan volt, hogy megkértek, hogy beszéljek az evangéliumról, és beszéltem az evangéliumról. És megérintette az embereket, idős néniket, és odajöttek, hogy imádkozzak, értük, én meglepődtem, meg is jettem, mondom őszintén, és elfogott egy Isten félelem, hogy ne botránkoztassam meg őket, hogyha nekik hitük van abban, hogy az én imám által meggyógyulhatnak, akkor nehogy már én elforduljak tőlük. És hát csupán néhány szóban fohászkodtam értük, és következő héten azt mondták, hogy ez egy katolikus kápolnáról van szó. Következő héten jöttek, és azt mondták, hogy meggyógyultak, Isten meghallgatta az imámat, és meggyógyultak, és tényleg megmozult a lélek bennük is. Az arcuk ragyogott, tehát sok dicsőséges dolog történt. Szemtől szemben is beszéltem emberekkel az igazságról, viszont azt is el tudom mondani, hogy noha ezt én nem akartam, engemet kértek, hogy beszéljek az evangéliumról, volt egy ilyen imacsoportszerűség is, megkérdezték, hogy beszélnék az evangéliumról is. Mondtam, hogy a saját fejemtől nem szeretnék. Szívesen beszélek, mert az evangélium ott van az ereimben, érzem, Isten megadta ajándékba. Azonban nem szeretnék a saját fejemtől. Ezért ugye kaptam feltalmazást, hogy beszéljek nekik az evangéliumról, és hát voltak körülbelül egy 20-valamennyien, és heteken belül, tehát néhány héten belül 70-valamennyien voltak már az imacsoportban. Jöttek az emberek, mert az evangéliumnak óriási ereje van. Az élő Isten szavának óriási ereje van. És persze az erő az nem csak abban nyilvánult meg, hogy némelyek meggyógyultak, miután kérték, hogy imádkozzak értük, hanem abban is megnyilvánult, hogy én nem tudtam kontrollálni az élő Isten szavát, és voltak olyan kijelentések ugye katolikus közegben, amelyek megbotránkoztatták a híveket, azt a hívő közösséget, amely a szűzanyához, az emberek által elképzelt Jézus édesanyjához imádkoznak. És ugye az evangélium szerint próbáltam elmondani, hogy egyetlen közbenjáró van Isten és ember között, az Úr, Jézus Krisztus, és az ő szava fog megítélni minket az utolsó napon. És az, hogy a szűzanyához nem kell imádkozzunk, ez nyilván ez egy botrány volt, botrány is ebből, tehát láttam azt, hogyha ez a, mondjam azt, az evangélium hirdetés nem ér véget, akkor ebből még akár tragédia is történhet, mert egy konzervatív faluközösség akár kasszával vagy felszíve is megvédeni az ő hitét, a boldog asszonyt. Szóval az igazság az, hogy talán ennek is köszönhető, hogy olyan kijelentések születhettek az interneten, amelyek a valóságban nem biztos, hogy megszülethettek volna, vagy pedig óriási botrány lett volna akkor a botrány, amit a modern Európa nem tudott volna elhordozni. Vissza a pozitív istenképhez. Tehát az Úristen minket arra hív, hogy Istenből szóljunk. Tudom, hogy ez nagyon kemény kijelentés. Nem az én kijelentésem, nagy valaki az higgye. Le van írva, Pál apostol erről beszél. Jézus Krisztus erről beszél. Hogy ne aggódjunk, mit fogunk mondani, mert úgysem mi fogunk szólni, hanem atyánk lelke az, aki beszélni fog mi általunk. Csupán szeretném, hogy megérezzük a különbséget, hogy mit jelent Istenről beszélni, amikor nekem van előre megírt prédikációm vagy elképzelésem arról, mit fogok mondani, és úgy beszélek Istenről, aki élő és ható, mint egy halott dologról, egy múltbeli, elmúlt dologról, egy nem létező dologról. Ezt jelenti Istenről beszélni. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy minden Istenről való beszéd, majdhogynem báványimádat, hamis istentisztelet. Ami istentiszteletünk arról kéne szóljon, vagy ami bizonságtételünk arról kéne szóljon, hogy teljes szívünkből kívánjuk azt, hogy az atyánk lelke szóljon mi általunk. Hogy valóságosan dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mi általunk. De hogyan dicsértetik ő? Hát nem úgy, hogyha az ő lelke szól mi általunk, dehogy is nem. És hát azt hiszem, hogy nincs olyan bűn ezen a világon, akár ezen az úton is, a bizonságtétel útján, a keskeny úton, a Krisztus által kijelölt keskeny úton, nincs olyan bűn, amit el nem követtem volna. Mennyi atyám, könyörű rajtam, mert én méltó vagyok a halálra, a gyilván a tüzére. Tehát meg voltam kísértve sokszor azzal, hogy Istenről szóljak, Istenről beszéljek, de Attila módján, vagány srác módján beszéljek Istenről is, és ilyen haver istenképet próbáljak kialakítani az emberek szemében, különben meggyőződésem, hogy ezt teszi a modern kereszténység. Az Úristenből, akinek hatalma van az élet és a halál fölött, és hatalma van minket megszabadítani a haláltól, a halálból, a lelki halálból, mi úgy beszélünk, mint egy haverről, akit kedvünk és tetszésünk szerint küldözgetünk ide-oda. Meggyőződésem, hogy ebből származik a Szent Szellem küldözgetés is, hogy mi akarjuk megmondani a haver Istennek, akit létrehoztunk a fejünkben, hogy mit csináljon. Azonban erre azt mondja mindenható Isten, hogy a tévelgés erejét bocsátja az ilyen emberekre. És hogy tévelyektem én, teljesen biztos. Mennyi atyám, könyörüljön rajtam. Igen, volt olyan, hogy kedvesebben próbáltam szólni, mint Isten. Tehát amit hallottam egy bizonságban, most az előbb, egy mai bizonságban, hogy megváltoztattam Isten szavát. Tehát amiről én beszéltem, mostanik bűnök, én mindent elkövettem. Amit én mondhattam a kereszténység ellen, én minden bűnt elkövettem. Létrehoztam a bálvány Istent. Létrehoztam azt a jó Istent, akiről úgy beszélhetek, hogy az megfeleljen a közönség viszkető füleinek. Azonban ebben az Istennel az a baj, a legfőbb probléma, hogy nem létezik. Ezért nem tud megszabadítani sem a fájdalomból, sem a betegségből, sem a bűnökből, sem a bűn következményeiből, ami a betegség, fájdalom és halál és maga a pokol. Az Úristennek a szavát nem kell pozitívá tenni, ugyanis az Úristen nem is a pozitívan gondolkodó emberekhez szól, hanem az olyan személyekhez szól, akik sírnak, akik már megláthatták, hogy miben éltek mostanik. Ilyenkhez óhajt szólni mindenható Isten, az ő gyermekei által. Az én célom tehát nem az, hogy kényelemben, európai kényelemben élő, gazdag embereket meggyőzzek arról, hogy már pedig Isten ér és beszél, és van bűn, és van bűnbocsánat. Nem ez az én célom, hanem az én célom az kell legyen, ami az Isten célja, hogy a megtört szívű embereket keressem meg, azokat, akiket az Úristen már felkészített az ő igének a befogadására, akik meg vannak törve, akik találkoztak a fájdalommal, találkoztak akár a halál szagával, találkoztak azzal a felismeréssel, hogy ez az élet nem olyan, mint amilyennek a tévében láttuk, hanem előbb-utóbb véget fog érni mindenki számára, és mindenki számadásra tartozik az ő teremtőjének, az ő életéről, az ő döntéseiről, az ő cselekedeteiről. Tehát nyilván az örömüzenet az nem hogy pozitív, mert ez egy nagyon ócska szó, főképp a mai világban. Az örömüzenet, Jézusnak az örömüzenete az nem pozitív, hanem dicsőséges, fenséges, gyönyörűséges. Tehát az én üzenetem a megtört szívek számára nem pozitív, hanem több, mint pozitív. Dicsőséges, fenséges, gyönyörűséges. tehát mennyei. Ezért mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, kik sírnak, azok, akik már kaptak látást, akiknek az életük összeomlott, akik fejében az illúzió nem omlott össze, azok az emberek nincs, amit kezdek. Én nekik hiába beszélek egy ilyen pozitív Istenről, egy ilyen jó Istenről, mert az maga a sátán. Többször mondtam, hogy amit úgy hívunk mi, a jó Isten, az maga a sátán. Az agyunk jó Istene, amit mi hoztunk létre a fejünkkel. És az Úristen, ahogy mondja az Úr Jézus Krisztus, három dolgról beszél az embereknek. A Szent Lélek által, az ő Szent Lélek által, aki bennünk lakik. Tehát amikor Istenhez fordultunk, és letettük az életünket az Úr Jézus kezébe, a kereszt elé, a Szent Lélek bennünk lakik, otthont készített magának, mi bennünk. Tehát jelképesen Isten is az Úr Jézus bennünk lakik, bennünk építi az ő országát. És a Szent Lélek három dologról beszél, és erről a három dologról egyszerre beszél, többnyire. Fontos beszélni a bűnről, fontos beszélni az igazságról, és fontos beszélni az ítéletről. Hogyha e három közül bármelyiket is elveszem, én egy hazug örömhírt hirdetek. És nyilván, amikor valaki meg van törve, betegség által szenved, összeomlott az ő élete, netán valakit elvesztett, egy családtagot elvesztett, vagy válás történt, vagy bármilyen tragédia történt, azt az embert én nem kell győzködjem a bűn létezéséről, mert ő a szívében, ő már meg van győződve, tehát ha ki nem is mondta, ő tudja, hogy van bűn. Neki meggyőződés, hogy van bűn, hisz éppen most tapasztalta meg a bűnnek a következményét, ami a fájdalom, ami a szomorúság, ami a depresszió, vagy gyász, vagy bármilyen más tragédia. Tehát tudja, hogy van bűn. Ezért én a bűnnél nem is kellene túlsokat időzzek, hanem egyszerűen elmondom, hogy a bűn okozza mindezt. A bűn okozza a halált. A bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja fizetsége, következménye. A fájdalom, a rettegés, a félelem, a depresszió, a bűn, ami bennünk van, a szívünkben rejtőzik, abban a szívben, aminek a vizsgálatát nem kértük még soha a mindenható Istentől. Tehát tapasztaljuk a fájdalmat, tapasztaljuk a betegséget, tapasztaljuk a veszekedést a családon belül akár, vagy a baráti körben, tapasztalunk sok mindent, ami kellemetlen és nagyon rossz, de nem tudjuk, hogy miért tapasztaljuk. És ilyenkor, hogyha az élő Isten szól az ő gyermeke által, hangsúlyozom, nem az ő gyermeke szól, hanem az élő Isten szól az ő gyermeke által, az ő gyermekében, akkor tudtára adja annak a megtört szívű embernek, hogy a bűn okozza mindezt, a fájdalmat, a betegséget, a veszteséget, a depressziót, a rettegést, a halált. Akkor ő azt megértheti. Utána már beszéltek arról, hogy de tudtad-e, hogy van bűnbocsánat, ami azt jelenti, hogy Isten elveszi a bűneinket. Ha hajlandók vagyunk szembesülni a bűneinkkel, akkor az Úristen elveszi. Ez az igazság része, ami tanúságtételünknek, hogy az Úristen elveszi a bűnöket. Tehát Jézus azért halt meg, ő ártatlanul szenvedett. Tehát maga a mindenható Isten Jézusban ártatlanul szenvedett, magára vette a mi bűneinket, hogy mi ne kelljen elvesszünk a bűneink miatt, mert a bűnnek a fizetsége a halál. És hogyha kérem, akkor az Úristen megadja nekem a bűnök bocsánatát a Jézus véréért, mert ő azt mondta, hogy elvégeztetett, kifizettetett, tehát kifizette az adósságot, amit a bűneinkkel halmoztunk. Ez maga amikor az ember nem csak meglátja a bűneit, hanem elfogadja, kéri a mindenható Istent, az Úr Jézus Krisztust kéri, hogy neki is bocsássa meg a bűneit, szembesítse az ő rejtett bűneivel, és hogyha szembesül, akkor adja neki igaz bűnbánatot, mert igaz bűn bánat nélkül, szomorúság nélkül nem lehet megszabadulni a bűntől, emberek. Bánat nélkül, a bűnök miatti bánat és szomorúság nélkül nem lehet megszabadulni a bűntől. Ezért Isten a bűnbánatot, azt is ő adja nekünk, hogy lássuk meg annak a következményét, hogy mit ártottunk, mit romboltunk, milyen fájdalmat okoztunk másoknak, a mindenható Istennek. Mert hogyha meglátjuk, és a saját szemünkkel látjuk meg, hogy kik voltunk mi valójában, akkor az fájdalmat okoz nekünk, szomorúságot. De egy olyan szomorúságot, amiből van kiút, valóságos gyógyulás, nem gyógyszerekkel, nem pirulákkal, hanem az élőisten lelkével, a bűnbocsánat által. Az igazság az, hogy az Úristen megadja nekünk a szabadulást a bűn börtönéből, a bűnök rabságából. És ahogy mondja Jézus egy mondatban, hogy az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és soha többé nem láttok engem, tehát mint a Földön, testben, nem látjuk őt. Tehát amiről ő beszélt 3,5 éven keresztül, létezik, a mennyek országa létezik, az élet örök is létezik, és nem a testben van. Ez a test egy koporsó. A bűnös ember számára, a bűnös lélek számára a test koporsó, amiben bele rothad a lélek, szó szerint. Hogyha nem tisztul meg, nem szembesül a bűneivel, és nem kapja meg a bűneinek a bocsánatát, az, hogy az Úristen elveszi, valóságosan elveszi az ő bűneit, az ő múltját örökre lezárja, örökre elveszi az ő bűneit, és feltámasztja a lelki halálból. És oda viszi őt, ahova Jézus ment. Azt mondja, én az Atyához megyek. Ez az igazság. Én az Atyához megyek. Tehát ő élve, miután feltámadt, legyőzte a halált, eltűnt, felemeltetett, felment az Atyához. És azt mondta, hogy oda visz, oda vár mindannyiunkat. Kivétel nélkül, akik megkapják bűneik bocsánatát, a teljes szabadulást a bűneik terhétől. A harmadik dolog, az ítélet, az, hogyha valaki megmarad a bűneiben, el fog égni, mert minden égni fog, ami nem Istentől van, amit emberek hoztak létre, amit mi hoztunk létre a két kezünkkel, minden el fog tűnni. Minden tűzzel lesz megégetve. Minden. Hogyha mi megmaradunk a bűneinkben, ami földhöz ragadt gondolkodásunkban, a földiek, az anyagiak imádatában, hogyha megmaradunk, égni fogunk mi is az anyaggal együtt. Ez maga az ítélet. E világ fejedelme megítéltetett. Tehát az, amit mi elképzeltünk és létrehoztunk ezen a földön, hogyha azért élünk a mammonért, a hamis kincsekért, akkor az fog történni, hogy amikor azok elmúlnak, már pedig minden el fog múlni, az ég és a föld is elmúlik, ahogy mondja Jézus. Azzal együtt mi is elégünk. Ezért mondtam azt korábbi felvételben, hogy a Hollywood tüzének a jelentése az, hogy Hollywoodnak égnie kell. A bűn miatt, a szodomia miatt Hollywoodnak égnie kell. Igen ám, de a Gyergyószent Miklósi székely embernek a szívében Hollywood van. Nem a teremtőjének a szava, nem a szent lélek, hanem a Gyergyószent Miklósi székely embernek a szívében Hollywood van. Kalifornia. Tehát ennek, ami történt mostan Kaliforniában, ennek nagyon fontos üzenete van mindenki számára, hogy vigyázz, mert előbb-utóbb a tűz el fog jönni. Az Úristen minket így próbált felkészíteni arra, a tragédiára, ami történt a családunkban. Tehát több ilyen tüzes álmot kaptunk, nem csak én, hanem a családomban többen kaptak ilyen álmokat a mindenható Istentől, hogy tűz jön, és mi alszunk, és nem vagyunk felkészülve, hogy megmenekülünk a tűz elől. De hogyan tudunk megmenekülni a tűz elől? Úgy, hogy a mi lelkünk megtisztul minden olyan dologtól, aminek égnie kell. A testnek is égnie kell, emberek. A test is égni fog. Már most ég az oxigén hatására. Egyfajta égés történik, ez az öregedés. A testünk már most ég, de hogyha mi testiek vagyunk és testiek maradunk, égni fogunk, emberek. Ez nem vicc. Ez az élőisten szava. Én most egyszerűen mondom, nem úgy, hogy a Bibliában le van írva, hanem egyszerűen hétköznapi nyelven mondom, hogy ez maga az ítélet, hogyha az én szívemben, az én lelkemben bármi benne marad, ami ítélet alatt van, mert minden, kivétel nélkül minden, amit ember teremtett, az elbukott Ádám teremtett, minden ítélet alatt van, minden égni fog. Tehát, hogyha a lelkemben van valami, abból, amit Ádám létrehozott, Ádám teremtett, ha én valamivel azonosulok, amit Ádám teremtett, akkor az én lelkem égni fog. Mert a lelkemben benne van az a matéria, az a ragaszkodás földi dolgokhoz, földi kincsekhez, akár bűnökhöz, amit Isten tűzzel megsemmisít. Isten tűzzel megsemmisíti a bűnt. De hogyha a bűn a lelkemben van, az én lelkem is égni fog. Látjátok, hogy miért nem szabad úgymond lágyítani Isten szaván? Miért nem szabad mi úgy döntsünk, hogy hát Jézusnak a beszéde túlságosan kemény, mi azt megreformáljuk, és óvatosabban szólunk, hogy a bűnös ember nagy megsértődjön, és ezáltal hozunk létre olyan istenképeket, amelyek halott istenképek, nem léteznek, és visszük bele az embertársainkat a bálvány imádatba, a vallásba. Ezt teszi a mai kereszténység, és teljes meggyőződésem, hogy én is tettem ezt, annélkül, hogy tudta volna, mit csinálok. Az evangélium nem a gazdagoknak szól, egészen pontosan a gazdagoknak is szólhat, de semmiképp nem az olyan gazdagoknak, akik ragaszkodnak a gazdagsághoz, anyagi gazdagsághoz, pénzbeli gazdagsághoz, vagy bármilyen más gazdagsághoz, eszmei gazdagsághoz, szellemi gazdagsághoz, amit az agyukban tárolnak. Eszmei gazdagság, ugye, hát lehet az például a státusz. Ha én egy például híres és neves színész vagyok, vagy híres sportoló vagyok, vagy híres influencer, vagy híres politikus, vagy híres és neves befolyás ember vagyok, az ugye eszmei kincs, szellemi kincs. Tehát azokról a gazdagokról beszélek, akik gazdagok és ragaszkodnak a gazdagsághoz, a gazdagságokhoz, nem laktak jól gazdagsággal, és nem látták meg a gazdagság családságát. Én ilyen gazdag emberekhez hiába beszélek. Persze ezt, hogy senki ne értse fél, amit mondok. Ezt nem én ítélem meg. Nem én fogom megítélni, hogy most akkor zsigával nem fogok beszélni, mert ő gazdag. Ez nem így működik. Nem én döntöm el, hanem a mindenható Istennek a lelke bennem eldönti. Ő jelzi, hogy én kivel beszéltek, kivel nem. Egyszerűen csak elmondom ebben a felvételben, hogy vannak olyan gazdag emberek, akik ragaszkodnak az ő gazdagságukhoz, az ő státuszukhoz, az ő diplomáikhoz, a dicséretekhez, az elismeréshez, a társadalomban elfoglalt pozíciójukhoz, a pénzükhöz, a vagyonukhoz, a hírnevükhöz. Az ilyeneknek beszélhet az evangéliumról reggeltől estig. Teljesen fölösleges. Teljesen. Azonban az olyan gazdag emberek, akik már teherként élik meg a gazdagságot. Én találkoztam ilyennel is. Jézus Krisztus is találkozott ilyen gazdag emberrel, aki teherként élte meg a gazdagságot. Úgy hívták, hogy Zakeus. Olvasd el az ő példáját, az ő történetét. Tehát az olyan gazdag emberek, akik már meglátták, hogy hova viszi, hogy mennyire megkötözi őket a gazdagság, akár az anyagi, akár a szellemi, akár az eszmei gazdagság, akik már jól laktak, mert vannak ilyen emberek, akik jól laktak a gazdagságukkal, akik megundorodtak már a gazdagságtól, akik számára teher az embereknek a hízelgése, hogy jönnek az emberek, és ott dicsérgetik őket meg, felemelik őket. Tehát vannak ilyen sztárok is, meggyőződésem, hogy például Elvis Presleyben ez volt, tehát ő szenvedett, a rajongók miatt ő szenvedett, és elmondta egy barátjának, hogy ő ebből nem tud, egy olyan királyi székbe lett ő beütetve a rajongók által, amiből ő nem tud kiszállni. Tehát ő jól lakott a gazdagsággal, még az is elképzelhető, hogy Isten lelkét megmentette valahogy. Nem tudom, fogalmam sincs. Tudom, hogy volt neki egy olyan barátja, egy női személy, most így hirtelen nem ugrik be a neve, valami Dati azt hiszem, Dati, nem tudom, mindegy, teljesen mindegy. Akivel ő együtt imádkozott, együtt imádkoztak a mindenható Istenhez, az Úr Jézushoz. Ő volt lakva a gazdagsággal. Tehát azt akarom mondani, hogy az Úr Isten az evangéliumot nem a gazdagoknak adta, akik betelnek a gazdagsággal. Nekik azt mondja, hogy jaj, nektek gazdagok, mert ti már megkaptátok a jutalmatokat, nektek nem lesz más jutalmatok, nincs ahogy, mert engeditek, hogy az anyag, a jólét, az emberek dicsérete betöltse a ti lelketeket, és a ti lelketekben már nem volt hely Istennek, az élő Istennek, jaj, néktek gazdagok, mert elvettétek a ti jutalmatokat. De az Úristen az evangéliumot, az örömhírt a megtört szívűeknek adta, a szegényeknek, a betegeknek, a szenvedőknek, a kivetetteknek, a számüzötteknek, a latroknak, akik megbánták bűneiket, szembesültek az ő életüknek a gyümölcsével, a szajháknak, akik szintén szembesültek az ő életük gyümölcsével. és az olyan gazdagoknak, akik szintén szembesültek az ő életük gyümölcsével, és megérthették, hogy a pénzükkel, a hírnevükkel, a státuszukkal nem tudták megvásárolni a lelki békét, és térden vannak. A szívükben ők térdelnek és várják, ahogy mondja Pál apostol, Isten gyermekeinek megjelenését. Na, értük van az én szavam, az én evangélium hirdetésem. Nem a kényelmet szerető embereket, akik még mindig abban reménykednek, hogy majd megoldják, egy kicsivel több pénz, bővítik a céget, építik tovább az illúziót, a hiába valóságot, a csűröket, meg a vállalkozást, meg a mindent. Tehát ezért nincsen szükség arra, hogy én egy pozitív evangéliumot hirdessek. Egy ilyen pozitív Isten képet, hogy ja, Isten úgy szeret téged, hogy el sem tudja képzelni a mennyek országát nélküled. Nem, mert ez hazugság. Szemen szeret hazugság. A sátán legintenzívebben a kereszténységen belül nyilvánul meg. Ahol Isten és Jézus nevében szédíti az embereket, benne tartja őket a földhöz ragadtságban, a testben, a testiségben, a földiségben. Ezért szükséges, hogy minél többen támadjanak fel, minél többen feltámadjanak a lelki halálból, és értsék meg, hogy mit mond Jézus, hogy nem ti fogtok beszélni. Persze ő azt mondja, hogy az ítélőszék előtt, ha ítélőszék elé viszenteteket, akkor ne aggódjatok, ne végezzétek el a ti fejetekben, mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni. De mi az ítélőszék, emberek? Minden. Minden. Bármilyen konverszáció, ha te az anyósoddal szóba álltál, te már ítélőszék előtt vagy. Te ezt tudtad-e? Ha a feleségeddel, ha tegyük fel a feleséged, nem adtad az életét Krisztusnak, ha te szóba álltál vele, te már ítélőszék előtt vagy. Mert belőle a test beszél, és belőled a lélek kéne beszéljen. Érthető, amit mondok? Hogy mi az, hogy ítélőszék? Persze megtörténhet az üldöztetés, és ítélőszék elé vihetnek minket, engemet, téged is. Ez megtörténhet a szó legszorosabb értelmében is. Azonban az ítélőszék minden beszélgetés, minden konfrontáció, amikor te találkozol egy emberrel, és ő megnyilvánul a testből, a testiekből, és te, ha testiekre, testiekkel válaszolsz, te már elvéreztél. Tehát szükséges, hogy minden szituációban lélekben legyünk, lélekből szóljunk, mert körülvesznek emberek, akik teljesen testiek, teljesen földhöz ragadtak, teljesen ragaszkodnak a földiekhez, ők nem hisznek semmiféle túlvilágba. Úgy gondolják, hogy hisznek, de mégis a testiekért és a földiekért élnek. Tehát minden ítélőszék, minden emberek, minden. És az, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését, azt jelenti, hogy a teremtett világ, tehát vannak emberek, akik meglátták már a világnak a hazugságait, családságát, a gazdagság családságát, a jólét, a kényelem családságát, a testi élvezetek családságát meglátták már, és a lelkükben éheznek az igazságra, de nincs, aki elmondja. Mert a legtöbben Istenről beszélnek, de Istenből nem szólnak. Isten lelkéből nem szólnak. Márpedig a bizonságtevő dolga az, hogy amikor beszél az emberekkel, akkor háttal álljon nekik. Háttal. Ennek a jelentése az, hogy ő ne nézzen rájuk fizikai testi szemeivel, hogy ők hogyan sápítoznak meg, hogy tetszik vagy nem tetszik, megbotlálkoznak a szavadban, vagy hogy nem beszéltél eléggé finoman, nem. Tehát én nem azt mondom, amit ők hallani akarnak, hanem én azt mondom, amit az atyám parancsol nekem, amit szól én bennem az atya. Én azt kéne mondjam folyamatosan, és ez volna az igazi ige hirdetés, az igazi bizonságtétel, az igazi tanúságtétel, ami kedves a mindenható Isten előtt, és aminek van ereje, és van hatása. Mert aki hallja, az esélyt kap arra, hogy megtudja, hogy Isten él. És létezik egy teljesen más világ, ezzel párhuzamosan, ezzel az elbukott hazug képmutató anyagias testi világgal párhuzamosan, létezik egy teljesen más világ, ahol tökéletesség honol. Ahogy mondjuk a mi atyánkban, a mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletességben vagy, az létezik. Az igazság az, hogy Jézus felment a mennybe. Ez az igazság. Hogy létezik a mennyek országa. És mi erről kell beszéljünk. Fontos erről beszéljünk. És ez nem pozitív beszéd, hanem ez dicsőséges beszéd, amikor elmondom, hogy van örök élet, és az Úristen a múltat teljesen eltávolítja mindenki életéből, aki őszintén vágyik az ő ismeretére, arra, hogy átformálódjon, hogy az Úristen teljesen átformálja az ő lelkét, kivegyen minden mocskot, minden szemetet az ő lelkéből, és átformálja azt, mert a mennyek országát Isten bennünk építi. Hogyha bennünk nem épül fel a mennyek országa, halálunk után nem lesz semmiféle mennyek országa. Semmi. Nem lehet. Lehetetlen. Lehetetlen. Persze van a prófétai beszéd, amikor az Úristen azt adja az ő gyermekének, hogy figyelmeztes az embereket, hogy az anyagi világ, a média, amit követnek, a vallásos világ fel fogja falni a lelküket. Igen, fontos erről beszélni. Fontos erről is beszélni, az ítéletről. Ha azt adja mindent Isten, akárkinek, a papnak, a papninek, akárkinek, fontos erről beszélni, hogy ítélet van, és ítélet következik. És legtöbb ember nem lesz felkészülve az ítéletre. Miért? Mert el volt foglalva a földiekkel, az anyagiakkal, a kényelemmel, a pénzzel, a számlákkal, és minden annyira el volt foglalva, hogy nem volt ideje a lelkében felkészülni arra, hogy ezt a földet mindenkinek el kell hagyni. Nekem is el kell hagyni előbb-utóbb. Az én ellenségem is el fogja hagyni ezt a földet. A gazdag ember is el fogja hagyni ezt a földet. A szegény ember is. Isten gyermeke is. És Istennek az ellensége is el kell hagyják ezt a földet. A kérdés az, hogy szabadon fognak távozni ebből a börtönből, az elbukott hazugvilág börtönéből, szabadon megboldogulva, vagy pedig rabszolgaként kell távozzanak ebből a világból. Ez a kérdés. A mindenható Isten egyértelműen jelenti, hogy nincsen halál. Tehát noha a testünk meghal és elrothat, a lelkünk, amit úgy mondhattam többször, hogy léttudatunk, létezés érzetünk nem hal meg. Aki valójában vagy, az nem tud meghalni. Lehetetlen, nem tud meghalni. A létezés tudatunk, a létérzetünk nem hal meg, a lelkünk nem hal meg. Azonban, hogyha egész életemben a földiekért éltem, a testiekért éltem, nem tudok kiszállni a testből, nem tudok kijönni a testből. Végig kell szenvedjem a test rothadását. Ez a pokol, a gyehenna tüze. Egy kedves biztonságtevő, József, nem József. Tehát József, csak a csatornája az, hogy nem József egybe. Kapott egy nagyon kemény álmot, amíg a szem ellátott, koporsókat látott mindenfelé. Olyan koporsókat, amelyek egy fából voltak kifaragva. Tehát olyan koporsó, ami nem össze volt rakva deszkákból, tehát több fából, hanem egy fából volt kifaragva. És azt mondta, hogy látta az ő koporsóját is, ott volt, és kérte, hogy ne födjék le az ő koporsóját. És amikor hallgattam ezt a bizonyságot, akkor is már úgy éreztem, hogy erről beszélnem kéne. Ha mások nem, akkor legalább neki mondjam el, hogy mit kaptam megértést erre. Ezek a koporsók ugye egy fából voltak kifaragva. Ennek mi a jelentése? Ha olvassátok az evangéliumot, a János evangéliumának a 9. részében talán ott van leírva, amikor Jézus meggyógyítja a vakot. És ő nem lát egyből tisztán mindent, hanem azt mondja, hogy látom az embereket, mint mozgó fákat. Először így látta az embereket, mozgó fákat. Tehát a fa sokszor ugye az ember szimbolizálja. A gyümölcstelen fa a bűnös embert, aki a földiekért él, a testiekért él, és nem terem jó gyümölcsöt, élő gyümölcsöt, finom gyümölcsöt. És a jó fa pedig jelképezi a lelki embereket, Istennek a gyermekeit, akik lelki kincseket gyűjtenek itt a földön is, és lelki kincseket osztanak meg embertársaikkal. Tehát látom az embereket, mint mozgó fákat. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágottatik, és a tűzre vettetik. A fejsze már a fák gyökerére vettetett, és minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágottatik, és a tűzre vettetik. Érdekes módon ugye tudjuk jól, hogy a legtöbb koporsót azt nem egy fából faragják ki, az már egy ilyen luxus koporsó lehet gazdag embereknek. A legtöbb koporsó több fából van, tehát több deszka, meg ilyen több eleme van a koporsónak, össze van rakva, össze van ragaszva, össze van csavarozva, össze van szegelve. Mit jelent az, hogy A koporsók, amiket ő látott, azok egy fából voltak kifaragva. Hát azt jelenti, hogy ez a koporsó, ez valójában az embernek a teste. Egy fából van kifaragva. Az én testem, mint fa, ugye? Egy fa. És az én testem, hogyha én földhöz ragadt vagyok, és anyagias vagyok, és a földi kincsekért élek, az én testem számomra a koporsó. Ahogy a testet látjuk benne a koporsóban, amikor temetünk egy halottat, a szeretteinket, ugyanúgy a lelkünk benne van, a testben, a koporsóban. A test nem tud, nem marad életben, a test el fog rothadni, a koporsó el fog rothadni. Viszont azelőtt, mielőtt a koporsó elrothadna, a koporsót lefödik, bezárják. És a benne lévő, a lélek nem tud kimenni belőle, nem tud távozni a koporsóból, emberek. A gehenna tüze, hol a férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik, ezt mondja az Úr Jézus. A Zsoltáros pedig azt mondja Isten gyermekéről, hogy nem lát rothadást. Istennek a gyermekei nem látnak rothadást. Az Úr Isten nekem megmutatta azt, amit Jézus is elmondott. Ha valaki ő benne hisz, úgy hal meg ezen a földön, ebben a világban, hogy átmegy a halálból az életre. Észesen veszi. Többször kaptam én ilyen látást, hogy Istennek a gyermekei úgy halnak meg ebben a világban, hogy észesen veszik, hogy meghaltak ebben a világban, és felébredtek abban a világban, amiről beszél Jézus, amit úgy nevez, hogy mennyek országa. Tehát mi tartja az embereket a hazugságban, a sötétségben, Ádám bűnében, a koporsó, a test, amiért élünk egész életünkben. Az egy fából kifaragott koporsó, az a mi testünk, a testiség, a földhöz ragadtság. Ne tévedjetek! Isten nem csúfoltatik meg. Ki amit vet, azt le is aratja. Aki vet a testnek, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Most mindannyian jelképesen, vagyis némiképp a koporsóban vagyunk. Én is a koporsóban vagyok. Én ezt élem is valamilyen szinten. Én érzem és élem azt, hogy számomra ez a test, ez a testi lét teher. Ugyanis valamilyen mértékben megtapasztaltam Istennek az országát. Tudom, hogy Isten engemet hova hív. De számomra teher a földi lét. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy még meddig kell köztetek maradjak. Tehát ő is vágyakozott már haza az atyához. Tehát ő is bizonságot tett arról, hogy nem ez az élet, nem ez a testi földi lét az élet, hanem az, amit ő úgy hív, hogy mennyek országa. Tehát most addig, amíg a földön vagyok, én is a koporsóban vagyok. Annyi különbséggel, hogy az én koporsóm nincsen lefödve. Az, hogy az én koporsóm nincsen lefödve, mert ezt is látta József abban az álomban. Nekem az a megértés jött az atyától, hogy nekem, én aki vagyok, én a lélek, nekem van kapcsolatom az atyával. Én fellettem támasztva a lelki halálból. Az én koporsóm nincsen lefödve. Korábban a koporsóm a testem le volt födve. Teljesen testi voltam. A testiekért, a földiekért éltem. Akkor az én koporsóm le volt födve. De most nincs lefödve az én koporsóm. Az én koporsóm nyitva van. Nyitva áll az én koporsóm. Ami azt jelenti, hogy amikor az atya hív engem, és eljön értem az ő angyalaival, akkor én szabadon ki tudok kelni a koporsóból, ebből a rothadásra ítélt testből. De nagyon sok ember nem fog tudni kikelni a koporsóból, a rothadásra ítélt testből, mert a koporsó bele lesz téve egy másik koporsóba, egy fa koporsóba, azt le fogják födni. És az ő testi koporsójuk is le van födve, be van födve a világi gondolkodás által, a földhöz ragadt gondolkodás által. Ez jelenti, hogy a koporsó le van födve, be van födve. A benne lévő ember, aki valójában vagy a lélek, nem hallja már a mindenható Istent. A média, a Facebook, a közösségi média, a számlák, a robotolás, a pénz, a gyűjtögetés, a veszekedés a férjeddel, a feleségeddel, a főnököddel. Ez befödi a koporsót. Hát annyira el vagy foglalva a testiekkel, a koporsóval, mert tulajdonképpen a test maga a koporsó lélek számára. Annyira el vagy foglalva, hogy a koporsó már be is van födve. Én elmondom nektek, az én koporsom be volt födve. Én is a földiekért éltem. A testi örömökért, a földi élvezetekért éltem én is. De úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy felnyissa az én koporsómat, és megkérdezze, hogy fel akarsz-e támadni a halálból, a lelki halálból. Eljött hozzám a mindenható Isten az Úr Jézus Krisztusban, hogy azt mondja, hogy legyen feltámadás a holtaknak. Ezek mind allegóriák a Bibliában. Az, hogy a sírok felnyílanak, a sírok fel fognak nyílni majd a feltámadáskor. Ez ugye ez ilyen babonás mese. De hogyha az ember megérti, hogy itt a sír szintén a testet jelképezi, a sír a testet jelképezi, ami bebörtönözte a gyermeki lelket, mert már nem vagyunk gyermekiek, egyáltalán. Felnőttünk, okosak vagyunk, diplomások vagyunk, erősek vagyunk, izmosak vagyunk, bűbájosak vagyunk, jól tudunk csábítani, jók vagyunk az ágyban, jól tudunk szexelni. Ez már nem gyermek. Tehát a sírban van. Tehát az, hogy a sírok felnyílnak, a feltámadás, mert a sírok felnyílnak, azt jelenti, hogy az én koporsomat felnyitotta mindenható Isten, a szívemnek az ajtaját megnyitotta Isten, hogy jöjjön be a világosság, valamiképp támadjak fel. A bennem lévő gyermek támadjon fel. Tehát az, hogy az ő koporsója nem volt lefödve, azt jelenti, hogy az ő koporsója, az ő teste nincsen lefödve, ezért a testben lévő lélek hallja az atyát, látja a világosságot. Az ő sírja már fel van nyitva, mert mindenkinek a sírja, aki Istenhez fordul, felnyittatik a feltámadás ereje által. Jézus Krisztus ereje által, az ő szent vére által. A kérdés az, hogy te sírod, fel van-e már nyitva? Vagy azt hiszed, hogy fel van nyitva? A te koporsod be van-e födve? Vagy fel van nyitva? Hallod-e Isten szavát? Beszél-e hozzád a mindenható Isten? Megkaptad-e a Szentlélek ajándékát, ami az újjászületés? Azt mondja Pál apostol, aki Krisztusban van, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. A sírok felnyíltak, a koporsó fel van nyitva, és a benne lévő lélek kommunikál az atyával, beszél az atyával, hallja az ő szavát nap, mint nap, kapja minden napi kenyeret, és amikor már megtelik erővel, akkor kiszáll a koporsóból, kiszáll a sírból, és felmegy az atyához, a mennyek országába. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!